Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Óriási forradalom előtt áll a világ pénzügyi rendszere. Ez az úgynevezett digitális jegybankpénz, amelyről egyre többet beszélnek, de nem eleget, messze nem eleget, mert ez egy akkora mértékű változás, ami hát gyakorlatilag felforgatja nem csak a pénzügyi rendszert, hanem a geopolitikai erőviszonyokat is, és azt is, hogy hogyan működik az országok pénzügyi rendszere. Ugye már most a pénzük jelentős része digitális, tehát bankszámláinkon digitális formában van a pénz, és bankkártyáinkkal, vagy online átutalásainkkal digitálisan kereskedelünk, de ez valami egészen más, ez nem erről van szó, hanem valami másról, miről pontosan. Ezt is meg fogjuk ma nézni, illetve azt is, hogy mely országok azok, amelyen élen járnak ebben a kérdésben. Nem árulok zsákba macskát, Kína az, amelyik nagyon hamar be fogja vezetni ezt a digitális jegybankpénzt, ami tényleg átalakítja az erőviszonyokat, és nyilvánvalóan Kína előnyére. Erről lesz szó a mai adásban. Az elmúlt egy-két évben egyre többször hallunk arról, hogy a világ legnagyobb jegybankjai digitális jegybanki pénz bevezetésén gondolkodnak. Nem csak az amerikai Fed tervez ilyesmit, hanem még a névlegesen kommunista irányítás alatt álló Kínai Népi Bank, az ottani központi bank is. Sőt, négy nagyobb városban már tesztelik is a rendszert, és a technológiai fellegvárként ismert Shenzhenben már ATM-ekből is lehet rakni pénzt digitális jegybanki számlára. A kínaiak célja, hogy a 2022-es pekingi téli olimpia idején már országszerte működjön ez a rendszer. A kínai digitális jegybankhéz elérhető lenne a hagyományos bankok közvetítésével, illetve az ott nagyon elterjedt Alipay és WeChat online fizetési rendszereken keresztül is. Az Európai Központi Bank pedig már egy átfogó konzultációt is lefolytatott az ügyben, sőt, a Bahamai Központi Bank már működtet is egy ilyen rendszert. De vajon miért gondolkodnak ebben a jegybankok? Ennek megértéséhez előbb röviden és egyszerűen jellemeznünk kell a jelenleg létező pénzügyi rendszert. A jelenlegi pénzügyi rendszer nagyjából háromfajta úgynevezett pénzből áll. Az egyik ezek közül a jegybankpénz, ami jelenleg nem kerül forgalomba, csupán a központi bank és a kereskedelmi bankok között cirkulál. A másik a kereskedelmi bankok által létrehozott bankpénz. Ezt a kereskedelmi bankok akkor hozzák létre, amikor hitelt nyújtanak. A hitelnyújtás aktusával számlapénzt teremtenek a hitelezett ügyfél számláján, vagy egy a bankon belüli ügyfélszámlán, vagy pedig az ügyfélnek egy másik banknál kezelt számláján. Ez a bank szempontjából egy követelés kamattal. Az ügyfél szempontjából pedig egy tartozás. Ez a bankpénz, vagy számlapénz ma nem számít hivatalosan pénznek, jogilag csupán pénz helyettesítő. Ténylegesen pénzé csupán akkor válik, ha az ügyfél készpénzként felveszi egy automatából vagy egy bankfiókból. Ez azonban ma már a gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő. A gazdaság szereplői tipikusan inkább utalnak egymásnak, amikor fizetést teljesítenek. Ebből adódóan a harmadik típusú pénz, a készpénz ma már csak elenyésző arányban van jelen a gazdaságban, annak ellenére, hogy a hétköznapokban még mindig ez jut eszünkbe először, ha a pénz szóra asszociálunk. Hogy mennyire kevés tényleges készpénzt használunk, az kiki maga is felmérheti, ha végig gondolja, hogy a teljes vagyonának mekkora részét tartja a mai napon éppen készpénzben. Ennek fényében nem meglepő, hogy az euró bevezetése idején, bár több hónapot terveztek az átállásra, tartva annak logisztikai kihívásától, a valóságban gyakorlatilag pár napon belül szinte teljes egészében átállt a sok százmilliós lakosságú zóna az euróra. A vázolt hármasság egyébként azt is jelenti, hogy míg hivatalosan a jelenlegi pénzrendszer állami, addig a gazdaságban ténylegesen forgalomban lévő pénz túlnyomó többsége pénzhelyettesítő kereskedelmi bankpénz. Az állam szerepe nagyrészt a mögöttes támogatás, a pénzügyi rendszer hitelének biztonságának fenntartása, szükség esetén megsegítése. A monetáris politikát is csak közvetetten képes irányítani. Ebbe a helyzetbe érkeznek a jegybanki digitális valuták. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem csak a kereskedelmi bankok, hanem a vállalkozások és a magánszemélyek is tarthatnák jegybank pénzben a megtakarításaikat a központi banknál digitális formában. Mi lenne ennek az előnye? Biztonságosabb lenne valamivel, hiszen a betétesnek nem kell tartania a kereskedelmi bank csődjétől. A pénzügyi rendszer szabályozottsága és a betétbiztosítási rendszer miatt a fejlettebb országokban a kereskedelmi bankok helyzete általában most is stabil. A pénzügyi felügyeletek, amelyek vagyonállóak vagy a jegybankok alá tartoznak, monitorozzák és szabályozzák a pénzügyi intézmények működését, termékeit, stabilitását. Ezen felül a betétesek pénze egy bizonyos összegig a bankok által közösen működtetett betétbiztosítási rendszerben ma is biztosított. Ez ma az Európai Unióban például 100 ezer euró betétesenként és hitelintézetenként. Mindez együtt azt jelenti, hogy a pénzintézetekbe vetett bizalom általában megfelelően magas. Ám a 2009-es globális pénzügyi válság, illetve az eurozóna krízise azért megingatta a hitet a pénzügyi intézményekben, gondoljunk csak a Lehman Brothers csődjére, a teljes amerikai bankrendszer állami kimentésére, vagy a görög, olasz, spanyol, ír bankok törékeny helyzetére, az eurozóna történetének mélypontján. Nagyon sokat ezek közül az államnak kellett megmentenie, az azóta elfogadott uniós szabályozás szerint ma már a tulajdonosoknak, sőt végső esetben a betéteseknek kell kimentenie ezeket a bankokat. A ciprusi bankok esetében az eurozóna válság csúcspontján konkrétan előfordult, hogy a betétesek nem jutottak a pénzükhöz. De a Danske Bank pénzmosási manőverei, vagy a Deutsche Bank globális sötét ügyetei sem erősítik a bizalmat a pénzügyi rendszerben. A második előny, hogy az átutalások azonnaliak lesznek, ez azonban ma már csak az EU-n kívül jelentene jelentős előnyt, az unión belül ugyanis már most is kvázi instans a fizetés, az ügyfél a digitális bankjegypénzzel törvényes fizetőeszközben tartaná a pénzét, bár valószínűleg 99%-nak fogalma sincs, hogy jelenleg nem abban tartja. Viszont ez elvileg azt is lehetővé tenni, hogy magánszemély közvetlenül, azaz jutalék nélkül vásároljon például állampapírokat. Hátránya is van persze a digitális jegybankpénznek, egyes javaslatok szerint a jegybank ugyanis nem fizetne kamatot, ez az előnye megmaradna a kereskedelmi betétnek. Más konstrukció szerint azonban mindkét esetben lenne kamat. Viszont a jegybank pénz esetében biztos nem terhelnék a tranzakciókat költségek, illetékek. Ez előny a vásárlóknak is, de például azoknak a kisboltoknak is, amelyek most húsba vágó tranzakciós költségeket kénytelenek fizetni a kártyás fizetésekkor. A jegybanki digitális pénzek első számú célja valószínűleg a különböző kriptovaluták visszaszorítása, mint a mindenki által ismert Bitcoin és társai, illetve a Facebook által bejelentett nyílt forráskódú blockchain alapú saját pénz, a Diem, amit korábban Librának nevezett a Facebook, amit azonban egyelőre nem használ senki. A Facebook pénz sorsa azért bizonytalan egyelőre, mert az valós pénzügyi eszközökre támaszkodna, ez viszont a tőzsdén kereskedett befektetési alapokhoz, az úgynevezett exchange traded fundokhoz hasonlatos pénzügyi közvetítővé tenné a szervezetet, amire nincs jogosítványa. Ez egyben ellentmond a Facebook korábbi tervének is, amely szerint hitelt is nyújtana a Kínában használatos Alipay és WeChat rendszerekhez hasonlatosan. Az sem világos, hogy bekívánja-e magát jegyeztetni minden országban, ahol működni fog, vagy a nemzeti pénzügyi felügyeleteket megkerülve tervezi-e egy a kriptovalutákhoz hasonlatos párhuzamos magánpénz létrehozatalát a Facebook globális jelenlétére támaszkodva. Nagy valószínűséggel inkább az utóbbiról van szó. A jegybankok törekvése azonban reménytelennek tűnik, a kriptovalutákat használók nagy része ugyanis libertáriánus beállítottságú, azaz államellenes. Éppen azért használja ezeket, mert függetlennek, decentralizáltnak véli őket, mert nem állam bocsátja ki őket. A felhasználók másik része pedig bűnöző, aki éppen az állami ellenőrzést kívánja megkerülni, amikor illegális fegyverekért vagy kábítószerért fizet. Őket is nehéz lesz egy államilag ellenőrzött pénz használatára rávenni. Az elszerű Bitcoin hívő még attól is idegenkedik, hogy a Facebook, mint nagyvállalat akar saját pénzt csinálni, számukra ez a konstrukció is túl koncentrált. Bár az is igaz, hogy megint mások szerint pont ez lesz az a kapudrog, amely a világszerte elterjedt közösségi oldal felhasználóit behúzza majd az alternatív valuták világába. A digitális jegybankpénz megteremtése után a kereskedelmi bankok továbbra is fennmaradnának hitelnyújtásra vagy a megtakarítások kezelésére annak, aki ott kíván bankolni. Viszont aggályos, hogy egy kibontakozó bankcsőd esetében nem menekülnének-e a kereskedelmi bankok ügyfelei tömegesen a digitális jegybankpénzbe, felgyorsítva ezzel a kereskedelmi bankok összeomlását. Fura módon a történelem megismétli önmagát a digitális jegybankpénzzel, egyszer már megtörtént ugyanis, hogy az állam irányítása alá vette a pénzügyi rendszert. Az Egyesült Államokban például egészen a polgárháborúig számtalan párhuzamos pénz létezett egymás mellett. Tulajdonképpen bárki kibocsáthatott ilyet, feltéve, hogy a gazdaság szereplői azt elfogadták. Az így keletkező hatalmas káoszt aztán egy szövetségi rendszer vette ellenőrzése alá, ebből lett később a ma ismert Fed. Más országokban is létrejöttek az állami központi bankok, amelyek a monetáris politika irányítójává igyekeztek válni. Jelenkorunk különböző privát szökevény valutái ismét hasonló helyzetet eredményeztek. Sok szereplő létezik párhuzamosan, és ki megválogathatja, hogy melyikben hisz, ha hisz egyáltalán bármelyikben. Ugyanakkor ez a rendszer, mint említettük, melegágya a szürke és fekete zónákba tartozó tevékenységeknek. Digitális jegybankpénzzel az állam ismét vissza akarja vonni a pénzrendszert a saját ellenőrzése alá. Aki számára az állam az első számú ellenség, az ezt ismét csak a szabadság korlátozásának éli meg. Mások szerint viszont ma már a monopolisztikus helyzetben lévő globális nagyvállalatok sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a szabadságra, mint az időközben végletesen legyengített államok. A szökevényvaluták hívei persze tévedésben élnek, és csak időkérdése, míg ez mindenki számára világossá válik. Hogy miért, erről a Pogi Podcast 7. epizódjában beszéltünk részletesebben, Janis Varoufakis volt görög pénzügyminiszter véleményét tolmácsolva a bitcoinról és a kriptovalutákról. A bitcoin például gyakorlatilag az arany standard vagy a Bretton Woods-i rendszer mintájára jött létre, előre fixált mennyiség van belőle, ami tulajdonképpen az arany globálisan véges jellegét, szűkösségét hivatott imitálni az online térben. Az aranystandard azonban történelmileg zsákutcának bizonyult, a gazdasági növekedéshez egyre bővülő pénzmennyiség szükségeltetik, egyébként defláció és gazdasági összeomlás, tömeges munkanélküliség lesz belőle. Nem véletlen, hogy minden jelentősebb gazdasági válság idején felmondták a kormányok az aranystandardot. Az amerikai polgárháború idején, az első világháborúban, a nagy gazdasági világválság idején, illetve legutoljára Nixon elnök a vietnámi háború eredményeképpen 1971-ben. A másik lehetőség, hogy valamilyen formában megkerüli a pénzügyi rendszer a pénz szűkösséghez kötöttségét. Ez is többször megtörtént az aranyhoz kötött valuták esetében. Ekkor viszont ellenőrizhetetlenné válik a tényleges pénzmennyiség, ami szintén baj, hiszen a túl sok pénz pedig inflációs veszélyt hordoz magában. Ha mindezt valaki végig gondolja, akkor be kell látnia, hogy egyrészt a szűkösséghez kötött pénz káros, másrészt az ellenőrzés nélküli pénz illúzió. És ha már valaki kénytelen ellenőrizni a pénzmennyiséget, illetve a pénzteremtés menetét, akkor jobban járunk, ha egy demokratikus legitimitással rendelkező, elszámoltatható, átlátható intézmény teszi azt, például egy jegybank. A kriptovaluták másik problémája a jelentős volatilitás, amely az alapvetően spekulatív jellegből adódik. Egyes kriptovalutákat ezért elkezdtek hozzákötni valamilyen más, nem korrelált eszközhöz, például állami valutákhoz, vagy állami valuták kosarához. Így létrejöttek a stabil kriptók, angolul stable coins. Ez egy oldalról ismét csak bemutatja az állami szerepvállalás szükségességét. Más oldalról viszont az elszántabb, dogmatikusabb libertariánusok szemében ez már elfogadhatatlan megalkuvás az állammal. A digitális jegybankpénz megnöveli a monetáris politika lehetőségeit is. Válság idején például a központi banknak nem kell imádkoznia, hogy a kereskedelmi bankok hitelezzék is ki azt a többletpénzt, amelyet a jegybank monetáris könnyítéssel rendelkezésükre bocsát. A jelenlegi kereskedelmi bankok által dominált rendszerben ez gyakran nem történik meg, a kereskedelmi bankoknak egyéb prioritásaik vannak, mondjuk a kitettségük csökkentése, vagy kockázatmentes állampapírok vásárlása. Ezt szokták a híres madzag tologatása metaforával leírni. Az állam hiába bővíti a pénzmennyiséget, ebből még nem lesz feltétlenül növekvő hitelezés, beruházás, felvirágzás. Egy digitális jegybankpénz esetében azonban a központi bank egyszerűen pénzt rak a cégek vagy egyének számláira, nincs kitéve a bankok kényekedvének. De direktben emelheti vagy csökkentheti a kamatokat is, akár, ha úgy kívánja, és egyáltalán nem fizet ilyet. Nem kell közvetlen módon megpróbálnia, befolyásolnia a kereskedelmi bankok kamatpolitikáját, bármikor mozgathatja a saját kamatlábait. A jegybank ebben a rendszerben jelentős mértékben átvenné tehát a kereskedelmi bankok funkcióit. Egyesek szerint félő, hogy a lakosság és a vállalatok egy ponton rá is döbbennének, hogy tulajdonképpen nincs is szükség kereskedelmi bankrendszerre. Mások azonban ezt kifejezetten pozitív fejleménynek élnék meg. Az úgynevezett szuverén pénzelmélet hívei szerint például kifejezetten kívánatos lenne egy olyan rendszer, amelyben az állam nem csak végső támfalként áll a pénz mögött, mint most, amikor annak többségét a magánbankrendszer hozza létre. Joseph Huber, a szuverén pénzelmélet egyik vezető teoretikusa szerint olyan ez, mintha az állam a lobbistáknak szervezné ki a törvénykezést. Talán a legplasztikusabb hasonlata az, amikor egyes államokban a szekuláris jogrendszer helyét szép lassan átveszi a radikális muszlim sharia vallási törvénykezés. arra is felhívja a figyelmet, hogy miközben a jegybank függetlenségét azért hoztuk létre, hogy megóvjuk a kormányzat vagy egyéb parciális érdekek befolyásától a monetáris politikát, közben senki nem teszi szóvá, hogy milyen egészségtelenül intim viszonyban vannak a jegybankok a nagy magán kereskedelmi bankokkal. A jelenlegi rendszerben a kereskedelmi bankrendszer jelentős mértékben felelős a kialakult eszközárbuborékok finanszírozásáért, ugyanúgy, mint a különböző komplex származtatott termékek és pénzpiaci alapok gigantikus burjánzásáért. Ahogy a híres amerikai közgazdász Hyman Minsky figyelmeztetett, a bankrendszer prociklikusan rásegít a gazdasági válságokra. Konjunktúra időszakában egyre optimistábban fújja a buborékot, hitelez, amikor pedig aztán az eszközárbuborék kidurran, a bankrendszer hirtelen túlságosan pesszimista lesz, konzervatív, és még azoknak sem hitelez, akik megérdemelnék. Ilyen módon tehát a válságot is mélyíti, összességében pedig felerősíti a gazdaság volatilitását. A szuverén pénzelmélet hívei szerint mindezt jelentősen tompítaná, ha az állam átvenné és ténylegesen működtetné a saját pénzrendszerét. A digitális jegybankpénz megteremtése egyértelműen ebbe az irányba mutat. A szuverén pénz nem valami kommunista államosítást jelent. A magánkereskedelmi bankok továbbra is léteznének, csupán a pénzteremtő funkciójukat vonna magához a jegybank. Itt két lehetséges megoldás is létezik, amit nevezhetünk Friedmani és Keynesi olvasatnak. Milton Friedman monetarizmusa a 70-es években azt javasolta, hogy az állam a kibocsátás növekedésével együttemben növelje a forgásban lévő pénzmennyiséget. Meg is próbálkoztak ezzel különböző neoliberális kormányzatok, Reagan, Thatcher, stb. De hamar kiderült, hogy pont a magánbankok pénzteremtő képessége miatt az állam nem képes már a monetáris bázis kontrollálására, a pénzmennyiség kontrollálására. Szuverén pénz esetén lehetséges lenne azonban ez, főleg ha egy bank továbbra is el lenne tiltva a kormányzati kiadások kamatmentes monetáris finanszírozásától. A másik irányzat viszont megengedné ez utóbbit, sőt, kifejezetten helyeselni. Ez az irányzat a modern monetáris elmélet, amely kifejezetten posztkeynesiánus alapokon abban látja a jó költségvetési politika lényegét, hogy azt a jegybank kamatmentesen finanszírozza. Részletesebben szó volt erről a Pogi Podcast legelső epizódjában, ha valakit a modern monetáris elmélet részletesebben érdekel. Szerintük a pénzmennyiség növelése elősegíti a gazdasági növekedést, mivel keresletet teremt. Friedman szerint nem, szerinte a pénz semleges a reálgazdaság szempontjából. A keynesiánus megoldás nem lenne más egyébként, mint visszatérés a jegybank kezdeti szerepéhez, amikor is az állam bankja volt. A Friedmani és keynesiánus megoldás azonban abban megegyeznek, hogy az államnak vissza kell szereznie pénzteremtő szerepét ahhoz, hogy a monetáris bázist kontrollálni tudja. Immáron nem készpénz, hanem digitális pénz formájában. Ez lenne a korábban emlegetett madzagtolása, ami így már sokkal inkább egy rút lenne. Ne felejtsük el, hogy az egész kérdésnek van egy geopolitikai dimenziója is. Jelenleg a világ fizetési tranzakcióinak nagy része egy olyan rendszeren fut keresztül, amelyet az Egyesült Államokban koordinálnak és kontrollálnak. Az Egyesült Államok ezen privilégiumát rendszeresen felhasználja arra, hogy egyes országokra, illetve azon belül vállalatokra vagy egyénekre nyomást gyakoroljon. A Kínai Népköztársaság már jó ideje dolgozik azon, hogy kikerülje ezt a rendszert. Az Oroszországgal folyó kereskedelmének nagy része már is így folyik. A digitális jegybank pénz megfelelő platformot szolgáltathat arra is, hogy a nemzetközi fizetések az Egyesült Államok megkerülésével történjenek. Talán nem véletlen, hogy Kína szinte mindegyik jelentős nemzetközi szövetségese, mint például Oroszország, Szaúd-Arábia, Venezuela, stb. Gőzerővel dolgozik a digitális jegybankpénzen. A jelenlegi nemzetközi kereskedelmi rendszer úgy működik, hogy a termékekért a vevő nemzetközileg aktív bankokon keresztül fizet. Ez azt is jelenti, hogy gigantikus összegek ülnek rövidebb-hosszabb ideig parlagon ezeknél a kereskedelmi bankoknál, amíg a teljesítés és a fizetés teljes egészében meg nem valósulnak. A digitális jegybankpénz ezt is feleslegessé teszi, ezek a pénzek felszabadulnak a vállalkozásoknál értelmesebb célokra. Jelenleg egyébként csupán 2%-a a világ valuta tartalékainak áll renminbiből, azaz a kínai fizetőeszközből, míg Kína a globális kereskedelemnek 12%-át, a világ GDP-nek pedig 20%-át adja. A tartalék többsége dollár. Ha Kína lép először a digitális jegybankpénzben, és sikerül kikerülnie a jelenlegi transferrendszert, akkor könnyen lehetséges, hogy sokkal nagyobb arányban használnak majd a világkereskedelemben renminbit, főleg az egy év, egy út kínai fejlesztéspolitikai együttműködés országaiban, ami ma már meglehetősen kiterjedt kör. Ennek következtében pedig a világ renminbi tartaléka is jelentősen megnőnek majd. Az összes elhangzottat összeadva az látszik kirajzolódni, hogy komoly forradalom előtt áll a világ pénzügyi rendszere. És hogy mikortól, ha minden igaz, jövő év 2022. februárjától, amikor nyit majd a pekingi téli olimpia, és ezzel egy időben elindul majd a kínai digitális yuan.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!